Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaul Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaul Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaul Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerő oklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
Ez nagyon fontos, ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ez azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indíttatás?
Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
Én Miskolcon középiskolában, Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
Mikor lettél vöröskeresztes?
2004-től vagyok vöröskeresztes. Elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abolcs-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanítása. Csak azért teszem hozzám, hogy sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberekben. Nem, ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló, most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a 2 évtized alatt?
Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdetektől, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézményben volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került a hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam. Tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek, még ha ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensen bekerült büntetésvégrehajtásban, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye tisztől vezetőként vagyok az intézmény életében, vagy az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert ez engem, az én lelkemet ez nagyon táplálja.
Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
Igen, a Miskolci intézményben, hát egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elitárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimben, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült páros szobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye milyen egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni. Már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenbe részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhezért, aki ehhezért, ahhozért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járólapot, napokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelenül büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi, azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápológondozók vannak, és szociális munkások vannak.
Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
Nekünk ugye van utcai gondozószolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
2010 óta intézményvezetőként, 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó-Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerteágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család, hogyan tud támogatni a munkádban?
Először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel, lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időt kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-tól kb. 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn én nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésekre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár ki kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy, vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt valahol, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet, ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. Akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmennek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána éjjeli menedékhely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyan, de olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az ember életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni. Persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetős szolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
Mindenkinek megvan a munkaköre, a kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök, megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
A krízis időszak április 30-ával véget ért. Jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be ilyenkor április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni. Éjjeli menedékhely, 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajléksociális otthonunkban ott 60 férőhelyes, ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye, tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolásgondozás nyújtó intézmény ellátásra, úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajléksociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más bármegyékből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát tudod, hogy ez a hazaérkeztél, ez az ilyen, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló, majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre. Mert tulajdonképpen, hogyha tehát mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni. És azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló, mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, egyébek nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor, ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor intézményi ellátásba tudjon lenni.
Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
Újra, és úgy újra a hajléktalanellátást. És talán azért is a hajléktalanellátást, mert itt vannak. Tehát ez azért nehezebb talán ők így a szociális területen, mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekezték, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én nagyon harcos vagyok egyébként. Én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összevesztem, de összetudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most én egy ilyen típusú ember vagyok, egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor ez akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyelli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről is, hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én nagyon örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek. Mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézményben is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életében. Nyilvánvaló, azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe. Mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok. Kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni. Ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
Tuberné Dunaveczky Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfél Hold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaul Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. Az elmúlt percekben Dubernyi Dunaveczky Évát a Borsodabaul Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak.